Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A múzeumok éjszakáján a legfontosabb, hogy olyanok is elmenjenek az intézményekbe, akik egyébként kerülnék ezt a közeget, akik pedig szeretik, azok minél előbb visszatérjenek. Ez az este az egész évre kihat, hiszen a rendezvény utáni évben mindig nő a múzeumok látogatottsága. Erről Vince Máté beszélt az M1 aktuális csatornán. A Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára kiemelte. A szombati rendezvényen, amely a legnagyobb országos kulturális fesztivál, 470 intézmény összesen 2900 programmal várja a látogatókat. Hozzátette, a múzeumok éjszakáján tavaly 330 ezer belépést regisztráltak. Az Agrárminisztérium új 15 milliárd forint keretösszegű pályázattal támogatja a tanyák fejlesztését, jelentette be Nagy István tárcavezető a közösségi oldalán. A minisztérium az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a tanya nem csupán lakóhely, hanem olyan érték, amely egyedi módon őrzi a magyar vidéki kultúra és életforma hagyományait. A támogatási kérelmek benyújtására az első szakaszban 2025. szeptember 4 és 17 között lesz lehetőség. A miniszter arról tájékoztatott, az Agrártárca kiemelt figyelmet fordít a tanyasi életforma fennmaradására, a tanyasi identitás megőrzésére, valamint a vidéki infrastruktúra fejlesztésére. A minisztérium ezért hirdeti meg 15 milliárd forintos kerettel a vidéki infrastruktúra fejlesztések támogatása tanyákon című pályázatot. Idén tavasszal nem csak, hogy elmaradtak az éghajlatunkra jellemző tavaszi árhullámok, de kifejezetten alacsony medertteltségek jellemezték a vízfolyásokat, írta az Országos Vízügyi Főigazgatóság a honlapján közölt tanulmányban. Az elemzés szerint az elmúlt évek legszárazabb téli és március eleji időszaka az éghajlatunkon szokatlan jelenséget okozott. Elmaradtak a hóolvadásból származó kisebb-nagyobb árhullámok és a hazai vízmércéken, elsősorban a késő nyári vagy kora tavaszi napokra jellemző extrém alacsony vízszinteket tapasztaltak a szakemberek. Hozzátették, a mediterrán térség kivételével egész Európa jelentős részén megfigyelhető volt a tavaszi hónapokban az átlagosnál alacsonyabb vízhozam. Mint írták, a tavaszi asszály legalacsonyabb vízállás értékei a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén idén március elején alakultak ki. Ennek fő oka az volt, hogy extrém kevés szilárd és folyékony csapadék hullott a folyók vízgyűjtő területén. Magyarország és Szlovákia közösen tiltakozik a közép-európai energiabiztonságot sújtó közös brüsszeli kievi javaslattal szemben. A von der Leyen Zelenszky javaslat elképesztő nehézségeket okoz egész Közép-Európának, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pozsonyban. A tárcavezető Juraj Blamer szlovák külügyi és európai ügyekért felelős miniszterrel történt találkozója után elmondta, Magyarországon és Szlovákiában is veszélybe sodorja a von der Leyen Zelenszky terv az energiaellátás biztonságát, és nagyon komoly áremelkedésekhez vezet ez a javaslat mindkét országban. A tanári béremelések hatására rekordokat dönt a pedagógus képzésre való jelentkezés, és az iskolaigazgatókhoz is soha nem látott számú önéletrajz érkezik, mondta a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Balatoni Katalin hangsúlyozta, akkor lesz az oktatás hatékony és jó minőségű, ha a pedagógus motiváltan megy be a munkahelyére és segítő közegbe érkezik. A kormány feladata, hogy ehhez biztosítsa a jó körülményeket, a tisztes megélhetést és a biztos kilátásokat, tette hozzá. A miniszteri biztos felidézte, hogy 2024-ben megduplázódott azok száma, akik valamelyik pedagógus szakon szerettek volna tanulni a 2022-es jelentkezésekhez képest, 2025-ben pedig még további 3000-rel nőtt ez a szám. Végül az időjárásról: marad a napos idő, csapadék továbbra sem várható, fokozódik az aszály. Régiónkban ugyanakkor lehetnek kószafelhők az égen, de az ország legnagyobb részén a napsütésé lesz a főszerep. A reggel még friss lesz, majd a délutáni órákban már 27 és 32 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. június 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Szép időtöltést mindenkinek. Grillusz Dániel vagyok, nem sokára kezdődik a Kalákra Fesztivál, aminek én vagyok a művészeti vezetője, és természetesen a Kaláka együttes tagja is, a névadó zenekaré. De hát ott nem csak mi muzsikálunk, bár az első koncert a Gárdonyi Színházban 26-án csütörtökön egy Kaláka koncerttel kezdődik, és aztán onnantól kezdve az Érsekkertben 27-től 29-ig koncert folyam, délelőtt gyerekeknek, este felnőtteknek. Azért néhány nevet mondjak: Sebestyén Márti ott lesz, Csíkzenekar ott lesz, a Góbé, Vújcsics együttes, Kis Tibi az Aranyakorddal, Makán, és mindenki megnézheti a kalakafesztivál.hu oldalon, hogy kik vannak. Ja, és még egy templomi eseményünk is lesz. 28-án szombaton délután 3-kor a Hegyi Beszédet fogjuk énekelni Vilmos öcsémmel a református templomban.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki tizenévesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Egy micsoda móka, valami bevadulás.
Tudod, régi nóta, a sors egy idióta. Ráz, csoda, hogy egyben találsz.
Árad a füst meg a mokka,
reggeli alapozás.
Élünk turban, molban, mint együtt egy hajóban.
Játsz, hova a versenyfutás? egyéket sorra.
Örök a zakatolás,
megyünk félbe fúlva,
újra fel a csúcsra.
Játsz, hol a nagy kapkodás?
Nézd, félig szét, ne háborúzz.
Szemem épp fejem zúg, mindig fordul az út.
Súg meg karma jobbra vagy balra, egyszer az élet.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, kármelita szerzetes teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Isten oltárához lépek. Szavad fáklya a lábam elé, világosság az utamon. A liturgia csúcspontja, az Isten tisztelet legmagasabb rendű aktusa, az eucharisztikus áldozat, melyben megújul az új szövetség egyetlen áldozata, Krisztusé, aki önmagát ajánlja fel egyszer s mindenkorra az atyának, szeplőtelen áldozatul. Jogos tehát, hogy az egyház nagy szeretettel gondoskodjék a mise imáiról, szertartásairól, és megfelelően felkészítse a hívőket a cselekvő és tudatos részvételre. Az első részt az ige liturgiája uralja. Célja a nép oktatása a hitigazságaira, Krisztus misztériumaira, és főképp a húsvéti misztériumra vonatkozóan, amelyet a szent áldozat megjelenít a hívők között. A szent misében, tanítja a zsinat, felbonthatatlan egység jön létre Krisztus halálának és feltámadásának meghirdetése az igét hallgató nép és Krisztus között. A mise szentírási szakaszaiban, különösen az evangéliumban Krisztus van jelen szavával, ami a keresztény élet világossága és a hit tápláléka. Ennek figyelmes és áhítatos meghallgatását szinte közvetlenül a hiszek egy közös elimádkozása követi, mint egy a nép Isten szavára adott válaszaként. A megújított hitnek ebben a légkörében teljesedik be aztán az eucharisztikus áldozat, amelyben maga Krisztus lesz jelen való a kenyér és a bor színe alatt. Így módon a híveket ugyanannál az oltárnál Isten szava és Krisztus teste táplálja. Az ige liturgiája és az eucharisztia liturgiája. Ezek olyan szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hogy egyetlen Isten tiszteleti cselekményt alkotnak. Az első szavában jeleníti meg Krisztust, a második az eucharisztiában. Mindkettő Isten tiszteletét szolgálja, őt dicsőíti a hívők hitvallása, és isteni fia áldozata. A Szent Mise után Isten szavának világossága vezeti a hívőket a mindennapi életben, Krisztus teste pedig erejük és támaszuk marad. A Szent Mise elején a pap a Szent Misztériumban való részvételre hívja meg a jelenlévőket, hogy pedig ezt méltó módon tegyék, el kell ismerniük bűneiket. Ennek végén a pap ezt mondja, irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Ez a legmegfelelőbb előkészület az euharisztia megünneplésére, amely most kezdődik, és amelynek a bűnbocsánat már elővételezett ajándéka. Valahányszor ezt ünnepeljük, megváltásunk műve újul meg. A hívek minden szentmisében részesednek Krisztus áldozata gyümölcseiben. Elnyerik bűneik bocsánatát, és az örök élet ajándékát, ami már itt a földön megkezdődött a kegyelmi élettel. Az euharisztikus áldozat azonban mindenek előtt hálaadás, ezért a miséző ünnepi dicsőítő és hálaadó himnuszba kezd, a hívek meg folytatják, dicsőség a magasságban Istennek. Figyelemre méltó, hogy a dicséret első indítéka nem azok a csodálatos ajándékok, amelyekkel a magasságbeli elhalmoz minket, hanem magának Istennek nagysága, dicsősége. Ennek örvend az egyház is. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked, nagy dicsőségedért. A Szent Mise elsődleges célja, Isten dicsőítése, ez akkor valósul meg a legtökéletesebben, amikor az átváltoztatás után a hívők az euharisztiát, a feláldozott Krisztust ajánlhatják fel az Atya dicsőségére. A mise olvasmányainak meghallgatása és a pap szavai után az adományok felajánlása, az áldozat számára szükséges anyag felajánlása következik. Az összeszedettségnek ezek az értékes pillanatai különösen alkalmasak arra, hogy bensőségesen bekapcsolódjunk a szent cselekménybe. A hívőknek itt kell gyakorolniuk szent papságukat, hogy Istennek tetsző lelki áldozatot hozzanak Jézus Krisztus által. A kenyér és a bor felajánlásával egy időben fel kell ajánlaniuk saját életüket, saját műveiket, imáikat, szenvedéseiket, fáradozásaikat, áldozataikat, jó feltételeiket, hogy ezeket Krisztus a magáéval egyesítve élő, szent és Istennek tetsző áldozatként ajánlja fel az Atyának. Eucharisztikus ima. Szent Atya, Isteni fiad áldozatával egyesülten, fogadj el engem élő, szent, neked tetsző áldozatul. A misekánon eucharisztikus imájában kifejeződik a szent áldozatnak Krisztus az örök főpap céljaival azonos két nagy szándéka, Isten dicsősége és az emberek üdvössége. A kánon előtt a pap ismét ünnepélyes hálaadásra szólítja fel a hívőket. A hálaadás motívuma, eszköze és tárgya egyetlen. Krisztus az Atya tökéletes dicsérete, Krisztus közvetítőnk és Krisztus mint dicséretünk tárgya. Valóban illő, hogy neked hálát adjunk, Urunk, Szent Atyánk, Krisztus a mi Urunk által. Áldottak jön az Úr nevében. A Szent Mise középpontja Krisztus. Ő a pap, aki az Atyának felajánlja a dicséret áldozatát, amely áldozatban ő maga a pap és az áldozat. A Kálvárián Jézus egymaga ajánlotta fel áldozatát. Itt a hívők vele együtt ajánlják fel ezt. Ők is felajánlják ezt a dicsérő áldozatot. A hívő közösségnek nem csak Krisztus felajánlását kell bemutatnia az Atyának, hanem egyesítenie kell ezzel a magájét is, hogy az Atya, elfogadva a lelki áldozatnak felajánlását, örök áldozattá tegye őt. Közvetlenül az átváltoztatás után a pap megújítja a felajánlást. Mi a te szolgáid és a te szent néped, felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt. Most már nem a kenyeret és a bort ajánljuk fel, hanem az oltáron jelenlévő Krisztus testét és vérét. Az Úr halálának emlékezete a színek elválasztása által, feltámadásának emlékezete eleven és elevenítő jelenléte által. Krisztus a legnagyobb ajándék, amit Isten az embereknek adott, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. A szent misében az emberek őt adják vissza az atyának legtökéletesebb Isten tiszteletként, mivel az atyának csak fiában telik kedve. Krisztus által, Krisztussal és Krisztusban, a tiéd mindenható Atyaisten, a szent lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Az euharisztikus felajánlás a dicséret áldozataként száll fel Istenhez, és a megváltás ajándékaként tér vissza az emberekhez. Ezt a második szempontot is ismételten kiemeli az euharisztikus ima. Átváltoztatás előtt kérünk, Istenünk, ezt az áldozati adományt fogadd el kegyesen tőlünk. Ments meg minket az örök kárhozattól, és fégy fel választottait körébe. Amint egykor a kereszten, most az oltáron áldozza fel magát Krisztus az atyának, az emberek üdvösségéért. Ezután isteni áldást kérve a kenyérre és a borra, hogy létrejöjjön az euharisztikus csoda, a miséző ezt mondja. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt. Tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá, hogy legyen ez számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Számunkra, miértünk változik a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé. Erre van szükségünk, hogy elnyerjük bűneink bocsánatát, és tápláljuk természet fölötti életünket. Az euharisztia nélkül nem élhetünk. Az euharisztia az egész keresztény élet forrása és csúcsa. Az egyház állandóan belőle él és növekszik. Ez a gondolat legjobban az átváltoztatás szavaiban fejeződik ki. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Ez az én vérem, mely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Maga Krisztus beszél áldozata megváltó szándékáról. Ő hívja a hívőket az euharisztikus közösségre. Ez a kommunió annyira bensőségesen kapcsolódik az áldozathoz, hogy részünkről az áldozat legmagasabb rendű beteljesedése. Amikor magunkhoz vesszük az Úr testét és vérét, teljessé tesszük halálának és feltámadásának emlékezetét. Az euharisztia ugyanis részesít minket a fő Krisztus dicsőséges életében. A Krisztus husvéti misztériumában való csodálatos részesedés nem merülhet ki a szent misével, folytatódnia kell a mindennapi életben. A megpróbáltatások felajánlásával részt veszünk az Úr halálában, a buzgó kegyelmi élettel pedig feltámadásában. Szüntelen Isten dicséret. Dicsérd lelkem az Urat, áldom az Urat, ameddig élek. Dicsőítem Istent, ameddig vagyok. A szent mise ugyan a legtökéletesebb, de nem az egyetlen Isten tiszteleti aktus. Az egyház megemlékezve az evangélium parancsáról szüntelen kell imádkozni, egész napra ki akarta terjeszteni a dicsérő, hálaadó és könyörgő imát. Már Szent Pál ezt írta az efezusiaknak. Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket, énekeljetek és újjongjatok szívből az Úrnak. A századok során így alakult ki az egyház hivatalos istentisztelete, a zsolozsma. A katolikus hagyomány és vele a zsinat azt tartja, hogy ez az egész egyház nevében végzett ima meghosszabbítása annak a dicsőítő imának, amelyet megtestesülésével maga Krisztus kezdett meg ezen a földön, és amelybe be akarta kapcsolni az egész emberiséget. Jézus Krisztus magára véve az emberi természetet, a földi számkivetettek között felcsendítette ezt a himnuszt, amely a mennyei hazában öröktől fogva zeng. Szorosan magához kapcsolja az egyetemes emberi közösséget, és társává teszi, hogy vele együtt énekelje ezt a mennyei éneket. Főpapi tevékenységét tulajdon egyházán keresztül folytatja, amely nem csupán az euharisztia ünneplésével, hanem más módokon is, főleg a zsolozsmával zengi szüntelenül az Úr dicséretét, és jár közbe az egész világ üdvösségéért. Az ima rendkívüli méltóságának oka, amikor dicséretnek ezt a csodálatos énekét zengik, akkor ez magának a vőlegényhez beszélő jegyesnek a hangja, sőt, Krisztus imája titokzatos testével együtt az Atyához. Amikor papok, hívők, szerzetesek a zsolozsmát imádkozzák, joggal gondolják, hogy gyönge hangjuk mellett Krisztus mindenható hangja hallatszik, mint főpapunk Jézus imádkozik bennünk, mondja Szent Ágoston, mint fő, ő imádkozik bennünk. Ismerjük fel tehát a mi hangunkat ő benne, és az ő hangját mi bennünk. A zsolozsma, vagy óraima, ennek a szövegei legnagyobb része a Szentírásból valók, tehát a Szentlélek ihlette. E szövegek és főképp a zsoltárok által a lélek jár közben értünk szavakban nem önthető sóhajtásokkal. A szentírási olvasmányokban pedig Isten szavára oktat bennünket. A zsolozsma ezért, amint a zsinat mondja, a lelkiség forrása és a személyes imádság táplálója. Hogy ezt a célját elérje, szükséges, hogy ima közben a lelkület igazodjék a szavakhoz. Az egyház szándéka szerint a zsolozsmának nem csak benne foglalt értéke miatt kell igazi Isten dicséretnek lennie, hanem az imádkozó egyéni elkötelezettsége által is képviselnie kell és megszemélyesítenie azt a buzgóságot, szeretetet és áhítatot, amellyel az egyház urát dicsérni akarja. A zsolozsma imádkozása az egyház szent kötelességének teljesítését jelenti. Az egyház ugyanis gyermekei szíve és ajka által fejezi ki imáját. A zsolozsma imádkozását ennek az egyházias érzésnek kell éltetnie és segítenie, buzgóvá tennie a lelket, túllendítenie a személyes távlatok körén, az imádkozónak át kell karolnia az egész egyház szándékait és szükségleteit is, sőt az egész emberiséget. Minden ember nevében és minden emberért kell könyörögnie, hálát adnia és Isten dicsérnie. A zsolozsma így éri el célját, hogy Isten dicséretével a nap és az éjszaka egész tartamát megszentelje. Így lesz igazi óra liturgia, liturgia hórárum, és egyidejűleg a megszentelődés, vagyis a lelki hálaadás és az Istennel való egyesülés hatékony eszköze. Istennek a zsolozsmát átszövő szava az óra ima végzésén kívül is ihleti a személyes imát. Egy zsoltárvers, vagy egy szentírási mondat napközben is felemelheti a szívet Istenhez, és akár hosszabb időn keresztül is táplálhatja a lelki életet.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel DeVos, kármelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Gyulász Péter Helka című meséjének következő részét, melyet Fűr Anikó olvas fel.
Helka eltűnődött ezen, s úgy érezte, a történet még ezzel sem kerek. Hiszen arra, amire igazán kíváncsi volt, mindez még nem adta meg a választ, sőt, jó pár dolognak éppen ellent mond. Ha mindez így történt, miért gondolták, hogy veszélyes lehet veled találkoznom? Bizonyára furdalta őket a lelkiismeret, ráncolta homlokát Sió. Kamor eltitkolta előlem, hogy az aranybuzogányommal együtt az örök fiatalságomnak is búcsút intek. Amikor erre ráébredtem, már késő volt. Persze égtelenül dühös voltam, de a varázsszerszámom hiány tehetetlen is. Az volt az egyetlen lehetőségem, hogy eltűnök a szemük elől. Hogy elhagyom Tóméi tündérpalotámat, s feledve a múltat, új életet kezdek itt, a déli parton. Az emberek befogadtak, mert nincs, aki nálam jobban ismeri a természetet, a növényeket, a fákat, a virágokat. Azóta sem kérdezik, ki vagyok, mi vagyok, csak jól el vagyunk a gyümölcsökkel, és isteni finomítókát készítünk belőlük. És erről nem tud Kamor? Nem tudhat, hiszen soha többé nem beszéltem vele. Én nem járok a Bakonyba, ő pedig a Balatonra nem jár. Épp csak Tihanyt keresi fel olykor, tudjátok, a fia sírja miatt. Hajtotta le fejét Sió bűnbánóan. Rólam így legfeljebb csak találgat. Aztán, ha bárkivel szóba áll, jól megerősítik egymásban, amiket kitalálnak felőlem. De engem ez már nem érdekel. Csak az az egy, hogy fogalma se legyen, merre vagyok, mit csinálok. És őszintén szólva, azt se nagyon értem, ti hogyan találtatok rám. Hát nem volt egyszerű, de aztán Rezi mondta, hogy itt vagy, mondta meg a mállát Ciprián. Rezi? Sió nagyon meglepődött. De hát neki végképp fogalma se lehet róla. Azt mondta, Kamor üzente, egészítette ki Helka bátortalanul. Az is kizárt. Egyrészt, mint mondtam, nem tudhatja, hol vagyok. Másrészt Kamor soha nem állna szóba Rezivel, hiszen annak a megáltalkodott boszorkánynak, Borának az ikertestvére. Igen, ezt tudjuk. Rezi nem győzte panaszolni, csak hát... Csak hát? Csak hát Rezi odaígérte Kamornak a gyűrűt. Ezt itt? Emelte fel Sió a sárga köves gyűrűt. Dehogy! Ami a halászok hálójába akadt, akik nem tudtak halat fogni ettől a rengeteg hinártól. Markolta fel Ciprián az asztalról a nyálkás zöld szafatokat, és újra meglopogtatta Sió orra előtt. Ettől? Ettől bizony. Tele van vele a Balaton. Sió ekkor végre kézbe fogta a növénydarabokat, és csak ingatta a fejét. Hiszen ez nem is balatoni hinár, se nem békaszőlő, se nem süllő hinár, de még csak nem is tócsagaz vagy tüskés hinár. Sőt, eleve nem hinár, hanem moszat. És ilyen nem is élhet a Balatonban. Pedig de! Pedig nem, ha mondom. Ezt nyugodtan elhihetitek. Ez szargasszum. Egy-egy szála sok száz méter hosszú, és akkora gubancsos telepeket alkot, mint maga a Balaton. Ez csak hatalmas, távoli és meleg tengerben élhet meg. Távoli, meleg tengerben? Na hát, csapta össze a tenyerét Helka. Ez volt a versben is, ami a naplomban megjelent. Sió csak kérdőn nézett. Nagyon erősen kérdőn. Kamortól kaptam egy varázsnaplót, s egy vers jelent meg benne, amikor a borítójára helyeztem a gyűrűt. Ezt itt? Emelte fel újra a sárga köves gyűrűt Sió. Dehogy! Azt, ami a halászok hálójába akadt, akik nem tudtak halat fogni ettől a rengeteg hinártól. Mutassátok azt a gyűrűt. Nincs nálunk. Visszaadtuk Rezinek, hogy elvigye Kamornak, aki szerint a tiéd, és haragudnál, ha nálunk találnád, magyarázta Helka. Az enyém? Hisz nekem soha nem volt gyűrűm. És mégis hogyan nézett ki? Angolnák fonódtak rajta egy háromágú korona körül. Angolnák? Pattant fel Sió, de úgy, hogy felborult a széke. Azt mondtad, angolnák? És közben a moszatszafatokat forgatta a tenyerén. Tudjátok, honnan származnak az angolnák? És miután harmadszorra is kiejtette a száján, hogy angolnák, mint a szavait visszhangoznák, torkuk szakadtából ordítozva rohantak elő a manók. Angolnák! Angolnák! De olyan vehemenciával, hogy szinte kirobbantak a szalmakunyhóból. Pörgött a lábuk, mint a motollas, nyomukban csomókba szakadt szét a fal, repült a nádfedél, foszlott a kéve. A kis viskó apró forgácsokká vált, szalmaszilánkjai szerte repültek, de nem a manók lendületétől. A kis kunyhó maradványai közül sűrű tömegben százával, ezrével kígyó halak rontottak elő, mintha a föld alól bújtak volna ki, nyüzsögve tolultak előre a keskeny, kígyózó testek. Angolnák! Harsogta Furmin. Angolnák! Sikította Tramini, s iszkoltak szélsebesen sarkukban a csúszómászók hadával. Gondolkodás nélkül ugrott fel Helka és Ciprián is. Futás! Kiáltották, s karon ragadták Siót. A tündér még hátra pillantott egy utolsót búvó helye romjaira, s aztán kérdés nélkül futott a többiekkel, végig a hosszú, keskeny félszigeten, egyenesen a balatonparti nádas irányába, a Stékhez. Talán épségben elérjük Nemere hajóját, gondolta Ciprián, mert látta, hogy a szárazon nem annyira fürgék az angolnák. Talán nem kellett volna szóba állnom Helkával, gondolta Sió, mert úgy hitte, a kígyóhalak Helka nyomát követve találtak rá.
Talán nem kellett volna felmászni a barackleves hordóra,
gondolta Tramini, mert az alól özönlöttek elő azok a gyavajás angolnák.
Talán nem kellett volna annyit inni,
gondolta Furbint, mert ha nem ürül ki a hordó, nem borult volna fel. Helka gondolatai a körül forogtak, hogyha ez az aranygöndör idős hölgy, aki itt menekül velük, valóban Sió, vajon ki lehet az a gyíkszerű lény, akinek polipkarok kigyúznak a fején, akit Jancsi látott a soktornyú kastély konyhájában.
Szárgászó az angolnák fejedelme, Bermuda király negyedik fia, akinek már nem jutott üres szeglet a birodalmunkban.
Visszhangzott a soktornyú kastélyban Bora válasza, aki széles karmozdulatokkal magyarázott még mindig Horkának és Túznak. Azok ketten ugyanis nem érték fel ésszel, amit a boszorkány Sóstóról mondott nekik. Hiszen azzal tisztában volt a holló és a vatkan, hogy a szövetségesük nem lehet ott, hiszen itt van a kastélyban, így egyre csak a kilétét firtatták. És még most se hittek a fülüknek.
Hát nem, Sió!
Sió? Ha, nem hát! Kiabálta Bora.
Még csak az kéne!
Aztán sunyi lapos léptekkel járkált Horka és Túsz körül. A holló és a vatkan csak tekergette a nyakát.
Ki mondta nektek azt, hogy én Sióval szóba álltam?
Sziszegte a boszorkány.
Senki! Csak káráltok és röfögtök, de az eszeteket nem használjátok. Ha, hát annyira bolondnak hiszel te, ostoba varjú, hogy azt a nyavajás vízilibát keresem meg, aki a húgoddal barátkozott?
Bökötte a homlokát Horka felé.
És te? Te makkagyú disznó! Lépett Túsz felé, aztán legyintett. Ha? Tőled még azt sem várhatom, hogy bármit is gondoljál. Ha tudni akarjátok, fölényeskedett csípőretett kézzel. A denevérköpenyemmel körberepültem a Balatont, és a túvizében angolnákat láttam. És én tudom, hogy a szülőföldjükön megvan az, ami a tündércsillám receptjében áll. A szárgászum és a koralpor. Hát szövetséget kötöttem a vezérükkel. Így már érthető, nem de bár, kedveseim!
Bambán bólogattak azok ketten. Bora nagypeckesen újra kezdte a körbemászkálást, és hányavetén folytatta.
Séóról pedig csak annyit, hogy röptömben őt is láttam. És láttam, hogy elhagyta a tavat, és láttam, hogy őt pedig az ereje hagyta el. Így hát könnyű préda a Balaton, mondta aztán megvakarta tarkóját. Persze így abban sem lehetek biztos, hogy kitekeri annak az undok kis herceg kisasszonynak a nyakát, amikor odaér. De hó,
mutatott fel Bora,
én már nem bízok semmit a véletlenre, de nem ám, még hajnalban a nyakukra küldtem az angolna hadsereget, s azok majd egyenesen ide terelik őket, itt pedig ti már mindent előkészítettetek a méltó fogadtatásukra, nem de bár, kedveseim!
Riadtan bólogattak azok ketten.
Kedves gyerekek, Manyulász Péter Helka című meséjének 58. részét hallottátok, melyet Fűr Anikó mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
minden gyerek ízek mozog, akárcsak a kukacok. Ugrik, szalad, kúszik, mászik, így telnek el a napok. Nem tehetnek róla, csak bennük van a sajtkukac. Nem tehetnek róla, csak bennük van a sajtkukac. És ők ettől boldogak. A kukac annyit mozog, apa, anya unja már. Nem tudja leállítani, maximum a fakanál. Mert ha azzal kevergetek, körém gyűlik minden gyerek. Mert ha azzal kevergetek, körém gyűlik minden gyerek. Az ebédek várja már.
Nem.
Minden gyerek ízek mozog, akárcsak a kukacok. Ugrik, szalad, kúszik, mászik, így telnek el a napok. Nem tehetnek róla, csak bennük van a sajtkukac. Nem tehetnek róla, csak bennük van a sajtkukac. És ők ettől boldogak. Ez a kukac annyit mozog, apa, anya, unja már. Nem tudja leállítani, maximum a fakanál. Mert ha azzal kevergetek, körém gyűlik minden gyerek. Mert ha azzal kevergetek, körém gyűlik minden gyerek. Az ebédet várja már.
szemben egy papírhajó, napsütésben fürdik a tó. Minden rendben, csak az volna jó, hogy nyárod is jöjjön a télapó. Bizony.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a hírszerkesztő Molnár András, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikus Somogyi Márton nevében is a bemondót Berecz Renátát hallják. A következő percekben ismertetjük esti műsor kínálatunkat. Rövidesen kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Alexandre Dumas a Három testőr című írásának 17. részét Varga Tamás olvassa fel. 20 óra 35 perctől 7 nap című regionális hír összefoglalónkat hallhatják. 21 óra után a napversét hallgathatják meg, majd a Zenemesterei című összeállításunkkal jelentkezünk, melyben a rock'n'roll királynője Tina Turner pályafutását ismerhetik meg. Várja önöket a műsorvezető Kónya Éva. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján, Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején Pósa Lajosra, azaz Pósa bácsira, a magyar gyermekirodalom egyik megteremtőjére emlékezünk egy miskolci esemény kapcsán. A folytatásban pedig megismerhetik az idei Barokk és Kaláka Fesztivál egy-egy programját is. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlónkban Grillusz Dániel, a Kaláka zenekar egyik alapítója beszél.
Tavaly voltunk először az Egri Színházban, és akkor a szimfonikus zenekari lemezünket játszottuk el, és mondtuk, hogy milyen jó, hogy egy ilyen elegáns helyen is legyen a Kaláka Fesztivál, és most így úgy döntöttünk, hogy Szabó Lőrinc és Babits Mihály verseket fogunk énekelni. Szabó Lőrinc az a Kaláka repertoáriából, és Babits pedig a Mister repertoáriából, és kortársak címmel a kettőt így egymás után fogjuk játszani.
Ugyanebben az órában Kisújszálláson Leltár című összeállításunkat hallhatják. Szó lesz benne a többi mellett arról, hogy apropó közelebb címmel elindult a Városmajori Szabadtéri Színpad idei évada. Június 28-áig tart a Magyar Színházak 37. Kisvárdai Fesztiválja, és június 20-a és 22-e között 10. alkalommal rendezik meg a Salföldi Dalföldet. A 22 órai hírek után kezdődik Tudományról, Kultúráról Mindenkinek című műsorunk, melyben először a Hajdú-Bihar megyei Nagyrábéra látogatunk, ahol nem kis élmény várja a mezőgazdasági hagyományok gyűjteménye látogatóit. Utána Bozók Ferenc atya olvassa fel saját írását. 23 órakor híreket mondunk, ezt követi a Vatikáni rádióadása. 23 óra 20 perckor Daloljatok az Úrnak című műsorunkkal jelentkezünk. Éjfélkor a himnusszal zárjuk mai adásunkat. További kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6,